Isten igéjét ezen a mai délelőttön Ézsaiás próféta könyvéből fogjuk olvasni, mégpedig a 9. fejezet 5. és 6. versét. Így hangzik Isten igéje Ézsaiás próféta könyve 9. fejezetéből az 5. verstől. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz. És így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk neked a fiúért, akiről ez a profécia szól, és köszönjük, hogy mi már ismerhetjük őt, Jézust, a drága fiút, akit elküldtél, hogy meghaljon helyettünk. Urunk, kérünk, bontsd ki számunkra ezt a proféciát, hadd értsük meg annak mélységeit, és hadd tudjunk téged közel engedni az életünkhöz, hogy helyreállíts bennünket, hogy gyógyíts bennünket, hogy felfrissíts minket. Kérünk, tedd meg ezt Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. A múlt heti igehirdetés végén azt mondtam, hogy az adventi időszakunknak adhatnánk azt a címet is, hogy fától fáig. Mert múlt héten elindultunk az édenkert közepétől egy fától. A jó és rossz tudásának a fájától, ami olyan tragikus helyzetbe juttatta az embert, aminek a következményeit ma is érezzük a bőrünkön. Hogy mit eredményezett nekünk az, hogy mertünk arra gondolni emberként, hogy olyanná válhatunk, mint Isten. Illetve még inkább, hogy mertük beengedni a szívünkbe azt a gondolatot, hogy Isten nem jót akar nekünk. Hogy mertünk arra gondolni, hogy a tökéletes Isten, a gondoskodó Atya, a Teremtőnk, nem jót akar nekünk, hogy egyáltalán az ember megengedte ezt a gondolatot, ez sodort bennünket ebbe a helyzetbe, ahol ma is vagyunk. Elindultunk tehát a jó és rossz tudásának a fájától, és advent 4. vasárnapján meg fogunk érkezni egy másik fához, ami az új Jeruzsálem városának a közepén áll. Egy kert közepétől eljutunk egy város központjáig, a jó és rossz tudásának a fájától eljutunk az élet fájáig, amire vágyakozunk. Mert ez az, amitől megfosztott bennünket az, hogy megvontuk a bizalmunkat Istentől. És ez megfosztott bennünket az élettől. Erre várunk, hogy újra ehessünk az élet fájáról, aminek a levelei a gyógyításunkra valók. Hát most pedig a kettő között vagyunk, a két fa között, abban az állapotban, ami erre a földre jellemző. Istentől elszakítva, de nem Isten szeretetétől elszakítva. Nem Isten gondoskodásától elszakítva. Mert bár az ember azt mondta, hogy nem kell ez nekem, Isten. Tudom én, hogy mi a jó nekem. Majd én leszek a saját életem ura. Ettől függetlenül Isten nem mondott le rólunk. És folyamatosan beszél az emberhez. Folyamatosan küldi az üzeneteit arra vonatkozóan, hogy fontos vagy, és nem mondok le rólad. Kell lesz nekem, hogyha én is kellek neked. Isten uralma a teremtéskor, ott az Édenben, arról szólt, hogy Isten szeretetteljesen és bölcsen gondoskodik az emberről. Isten uralma akkor is, hogyha ez a szó bántja a mi fülünket. Isten uralma az ember számára a teremtéskor szeretetteljes gondoskodást és bölcs irányítást jelentett. Milyen hiányokat szenvedett az ember az Édenben? Mi hiányzott neki? Semmi. Mert az egy tökéletes világ volt. Az a kérdés, hogy mi nem beszélt Isten szeretetéről és gondoskodásáról ott az Édenben? Semmi. Minden, ami körülvette őket, arról beszélt nekik, hogy az Isten jó, bölcs, és szeret bennünket, és gondoskodik rólunk. És amikor Ádám szívében megfogalmazódik egy vágy, hogy olyan jó lenne valakinek a társaságában lenni, akkor Isten még ezt a vágyat is betölti, és a férfinak adja a nőt. Nem csak, hogy a szükségeinkről gondoskodott Isten teljes körűen, hanem még a vágyainkat is betöltötte. Az, hogy Isten uralma alatt zajlott az ember élete, ez azt jelentette, hogy Isten teljes körűen gondoskodott rólunk. Mindenre kiterjedően, és bölcsen vezette és irányította az ember életét, mint ahogy mindent bölcsen vezet és irányít a saját világában. Mert ő tökéletes, jó, bölcs, és szeret bennünket. Amikor az ember a kígyó csábításának, a gonosz, a sátán hazugságának enged, akkor azt mondja Istennek, hogy nem kell ez az uralom. Nem kell mindaz, ami tőled származik, majd én megoldom. Majd én uralkodok. Majd én megmondom, hogy mi a jó és mi a rossz. Majd én eldöntöm, hogy mi a jó nekem. Csak hogy az ember továbbra is teremtmény. És abban a pillanatban, hogy kivesszük Isten kezéből az életünk feletti uralmat, Isten nem fogja azt mondani, hogy én ezt nem adom át nektek, hanem azt mondja, hogy rendben, fiam, uralkodhatsz az életeden, de akkor annak minden terhét és felelősségét rárakom a te válladra. Bátor gyereki, kérlek, segíts nekem egy kicsit. Tudnál segíteni abban nekem, meg a gyülekezetnek? Nem egy nagy dolog. Néhány millió forintot át kellene utalni a gyülekezet bankszámlájáról egy olyan szervezetnek, akinél ott nagyon jó helyen lenne. Tudsz nekem ebben segíteni? Oda nem mondd, hogy nem. Hát te egy bátor fiú vagy. Jó? Oké. Akkor figyelj, nem is mondok hozzá mást, nem teszek ehhez mást. Csináld, jó? Rád bízom ezt. Meg tudod oldani, igaz? Na, körülbelül ilyen az, amikor mi akarjuk irányítani az életünket Isten nélkül. Hogy a terhek egyre nehezebbek és nehezebbek lesznek, menjél bátor, bátran. De most mi a baj? Fussá! Nehéz volt? Ahogy rád nehezkedtem? Határozottan? És mi lenne, hogyha mondjuk a nyakadba ülnék? Na, hát erős fiú vagy, nem? Mehet, hogy a nyakadba üljek? Köszi segítséget. Nevetünk, de igazából talán leginkább kínunkban kellene nevetnünk. És ez lebegjen a szemetek előtt, amikor arra gondoltok, hogy mi van a mi nyakunkban. De talán az igazsághoz még közelebb állna, hogyha Annabelt hívtam volna ki. És adtam volna neki instrukciókat, hogy hogyan utaljon át pénzt egyik helyről a másikra. Vagy hogyha az ő nyakába akartam volna ülni, egy 2 éves kisbaba nyakába. Ennyire groteszk az, amit ott az Éden kertben az ember a maga vállára vett. Ne legyenek illúzióink. Semmivel sem vagyunk jobb helyzetben, mint egy 10 éves forma kisfiú, vagy mint egy 2 éves forma kislány, akire rábíznának egy üzleti tranzakciót. Vagy utána azt mondanák, hogy jó, figyelj, akkor kérlek, hogy innentől kezdve te gondoskodj az én egész családomnak minden dolgáról. Csoda, hogy nehéz. Ezek után van mit csodálkozni azon, hogy elfáradsz mindenben gyakorlatilag? Van mit csodálkozni azon, hogy fejtörést okoz irányítani az életedet? Van mit csodálkozni azon, hogy az életünknek a legtermészetesebb és hétköznapibb dolgai is sokszor akadályba ütköznek? Semmi csodálkozni való nincs rajta. Ezt eredményezi az, amikor az ember azt mondja, hogy ide nekem az uralmat. Enyém az életem fölötti hatalom. Hát ez történt az Édenkertben. Csodálatos. Fantasztikus. Minden, amit az ember nyert ezzel, a hatalom átvétellel, azt érzitek nap, mint nap a bőrötökön. Az ember tökéletes volt az Édenben. Nem naív, nem buta, nem oktalan, nem kisgyermeki ésszel rendelkezett, hanem tökéletes volt, átlátszó, tiszta, és rá lehetett bízni a világ kormányzását. És ez az ember teljes tudatában, szabad akaratából azt mondja, hogy ide nekem az uralmat. Isten pedig azt mondja, hogy rendben, tied a hatalom. Azt kezdesz vele, amit csak akarsz. Akkor hajrá, barátom! Vállald a terhet, és vállald a felelősséget. Irányítsd az életedet. És én még abba sem szólok bele, hogy eldöntsem helyetted, hogy mi lesz jó neked, és mi lesz rossz neked. A jó és a rossz tudásának a fája. Ha a héber fogalmat nézzük, ebben a tudásban egyszerre van benne a megtapasztalás, a döntés, és annak a kérdése, hogy innentől kezdve a tied a felelősség. A jó és a rossz megtapasztalásának a fája. Egy tökéletes világban. A jó és a rossz eldöntésének a fája. Ezt eredményezi nekünk. A felolvasott profécia arról szól, hogy Isten újra elmondja a nagy, réges-régi ígéretet, amit ott az Édenben egyszer már elmondott, hogy az asszony magva, az utód eljön, és a kígyó fejére tapos. És Isten sok 100 évvel később megismétli ezt a proféciát, és azt mondja, hogy egy gyermek születik nekünk. Egy fiú adatik nekünk. A fiú, a gyermek, az utód, az tipikusan micsoda? Az asszony magva. Hát ennél tökéletesebben nem is biztosíthatna be minket arról, hogy Isten ugyanazt az ígéretet ismétli meg újra és újra. Az asszony magva, az utód, a kígyó fejére tapos. Mert egy gyermek, egy fiú adatik nekünk. Miért nem azt írja a Biblia, hogy egy gyermeket adnak nekünk? Egy gyermeket adnak majd nekünk ők. Adatik. A gyermek adatik. Bármi, amit a Bibliában, szenvedő szerkezetben olvasunk, az mindig Istenre mutat. Az mindig arra mutat, hogy ennek nem ember a közvetítője. Ez a fiú a mennyből adatik nekünk. Istentől adatik nekünk.
Az asszony utóda pedig, ez a születendő gyermek, ez a fiú, visszaveszi az embertől az uralmat. Ez a fiú visszaveszi az embertől az uralmat, és annak minden terhét és felelősségét. Ez az örömhír. De csak azoktól veszi vissza, akik átadják neki. Akik lemondanak az életük feletti uralomról, mert megtapasztalták a jót és a rosszat, mert nagyon tudjuk, hogy mi a rossz, és nagyon akarjuk tudni, hogy mi a jó, és vágyakozunk a jó és tökéletes világ után. Csak azoktól veszi vissza Krisztus az életük uralmát, akik önként átadják neki. Akik pedig nem adják át, azoktól az életük feletti uralom egyszer majd elvétetik. De akkor már nem lehet önként lemondani róla, hanem akkor már majd kiragadják a kezükből. De akiktől elveszik az uralmat, azokat legyőzötteknek hívják. Ez lesz a világ végén. Aki önként nem jut el arra a felismerésre, és nem születik meg a szívében az a vágy, hogy én elfáradtam ennek a tehernek a hordásában. Én nem tudom irányítani az életemet úgy, ahogy kell. Azok önként átadják a születendő utódnak az uralmat. Akik viszont nem adják át, azoktól ez a király a világ végén, amikor bezárja ennek a világnak az ajtaját Isten, el fogja venni az uralmat. Mert ez csak ideiglenes hatalomátvétel volt az ember részéről. Mert Isten a király. Ő volt, ő marad, és ő is lesz a jövőben a király. Azt olvassuk, hogy az uralom az ő vállán lesz. Ebben a néhány szóban valami hihetetlenül mély igazság rejlik a mi Istenünk személyiségéről. Olyan mély jellemzés ez a mi atyánk, a mi Istenünknek a személyiségéről, hogy az szinte felmérhetetlen. A hatalom, általában mit mondunk a hatalomról? A hatalom valakinek a kezében összpontosul, igaz? A hatalom valamelyik elnöknek, valamelyik királynak, valamelyik miniszterelnöknek a kezében összpontosul. És akinek a hatalom a kezében van, az ezt a hatalmat tudja használni fenyítésre és jutalmazásra. Tehát a hatalom egy eszköz, amivel embereket irányítunk, ez él a fejünkben. És mit mond ehhez képest az ige erről az uralomról? Azt mondja, hogy az uralom, a hatalom az ő vállán lesz. Mit üzen ez a mi Istenünknek a személyiségéről, az ő jelleméről nézve? Az, hogy a hatalmát továbbra sem az ember elnyomására akarja használni. Nem visszaélni akar a hatalmával, mint ahogy soha nem is ez volt a vágya, hanem gondoskodni akar. Vinni akarja az életednek a terhét. Vállalni akarja az életed irányításának a felelősségét, hogy ez az iszonyú nagy teher ne a te válladat nyomja, mert soha nem is lett volna ott a helye. Soha nem is lett volna ott a helye. Ugyanúgy gondoskodni akar rólad, mint ahogy gondoskodott az emberről az Édenben. Ugyanúgy gondoskodni akar rólad, mint ott a teremtéskor. Semmivel sem kevésbé. Most itt, a Földön, a bukott és eltörött világban úgy akar gondoskodni rólad, mint ott az Édenben. Mert nem akarja, hogy olyan terheket cipelj, amiket soha nem kellett volna a nyakadba venned.
Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme.
Így fogják nevezni. Kik fogják így nevezni? Kik nevezhetik így ezt az Istent? Kik nevezhetik így ezt a születendő, megváltó utódot? Csak azok nevezhetik így, és azok tudják így nevezni, akik átadják az uralmat. Csak azok tapasztalhatják meg Istennek ezeket a jellemvonásait, akik átadták az életük fölötti uralmat. Azok számára kinyílik egy új világ. Azok számára Isten olyan tulajdonságai, jellemvonásai és képességei válnak elérhetővé, azoknak a számára, akik nem adják át az uralmat, nem elérhetők. Mert az uralmat a saját vállukon tartják. De akik ennek a születendő megváltónak a vállaira helyezzik az életük uralmát és irányítását, azok számára elérhetővé válik Istennek négy alapvető tulajdonsága. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Olyan tulajdonságok ezek, amelyekre mindenkinek szüksége van egy kiegyensúlyozott és egészséges élethez. Mindenkinek. Mert nézzétek, milyen tulajdonságok válnak elérhetővé, és milyen képességei Istennek. Csodálatos tanácsok és iránymutatás. Amikor az ige ír valamit, annak minden egyes szavát meg kell vizsgálnunk, mert nem véletlenül használja Isten ezeket a szavakat. Nem véletlenül így fogalmaznak a Biblia szerzői. Miért pont azt írja, hogy csodálatos tanácsos? Nem nagyon szoktuk ezt a fogalmat ilyen összefüggésben használni, hogy csodálatos. Azért, mert a csodálatos az valami olyan, ami emberileg nem elérhető. Csodás. És a csoda az természet fölötti. Ami csodálatos, az természet feletti, vagyis nem természetes. Az ember számára emberi okoskodással, emberi gondolkodással és logikával olyan tanácsok és olyan iránymutatás nem elérhető, mint ami a csodálatos tanácsostól származó iránymutatással. Hányszor kerülsz olyan helyzetbe az életedben, amikor úgy érzed, hogy nekem most elfüstölt az agyam. Én ezt nem bírom megoldani. Néztem innen is, onnan is, amonnan is, megkonzultáltam kollégákkal, barátokkal, feleséggel, férjel, mindenkivel, és nem jutok el a megoldásra. Ismerős ez a helyzet? Nem megy. Ehhez az én agyam kicsi. Az én lehetőségeim korlátozottak. Na hát annak, aki azt mondja, hogy lemondok az életem feletti uralomról, nem akarom a vállamon cipelni. Átadom annak, akinek természetes módon bírja ezt a válla, és aki kéri tőlem, hogy adjam át az uralmat, annak számára elérhetővé válik Istennek ez a tulajdonsága, hogy csodálatos tanácsokat tud adni, és iránymutatást. Hogy hangzott Andi bizonyságtétele? Én nem gondoltam arra, hogy ilyennel tudnék foglalkozni. De most, amikor a csodálatos tanácsosnak az iránymutatását követte, végig, egészen addig, amíg követnie kellett, és elfoglalta azt a helyet, ahova a csodálatos tanácsos vezette, miről tesz bizonyságot? Miről szól az ő története? Arról, hogy soha nem éreztem ilyen jól magamat. Hogy én nem tudtam volna ezt kitalálni, de működik. És hát amikor bizonyságot teszünk itt hétről hétre, akkor többek között erről is szólnak a történeteink. Keresd! Keresd a csodálatos tanácsosnak az iránymutatását és a tanácsait. Azok, akik átadják a messiásnak az életük feletti uralmat, elérhetővé válik Istennek a második alapvető tulajdonsága. Hívják majd őt erős Istennek. Hát azt hiszem, hogy erről nem kéne különösebben hosszú közvélemény kutatást tartani, hogy ki az, aki az erőnek újra és újra hiányában van. Hogy ki az, aki úgy érzi, hogy nekem most elfogyott az erőm. És ki az, akinél ez mondjuk mindennapos. Hiányzik az erő a munkádhoz. Hiányzik az erő az emberi kapcsolataidnak a rendberakásához. Hiányzik az erő a házasságod működtetéséhez. Hiányzik az erő a gyerekneveléshez. Nem tudom, hányakat szoktunk összekacsintani, meg bátorítjuk egymást itt a gyülekezetben. Tudom, miben vagy. Na hát ez már fél siker. Hogy van, aki megérti azt, hogy miben vagyok. Hogy elfogy az erőm. És mivel szoktuk ilyenkor bátorítani egymást? Hát nem azzal, hogy megy ez neked, ügyes vagy, hanem azzal szoktuk egymást bátorítani, hogy imádkozom érted. Hogy az Úrnál van erő. És miután megértettük egymást, és elhangzik ez a varázsmondat, hogy imádkozom érted, akkor már nem okoskodásnak tűnik, már nem egy nesze semmi fogd meg jól válasznak tűnik, hanem egy olyantól származik, aki azt mondja, hogy tudom, miben vagy, és tudom, hogy hol az erő. Az, hogy imádkozom érted, ez egy ilyen iránymutatás. Oda mutatok föl az erős Istenre, akitől te is vehetsz erőt. Csak add át az uralmat. Nevezik majd őt örökkévaló atyának. Hát, talán ez a legnehezebben érthető. Mert olyan messze távolodtunk az Édentől, Istennek az atyai gondoskodásától, hogy felnőtt emberként már nem is nagyon értjük, hogy ez mit jelent. Felnövünk, ebben a bukott világban megtanulunk érvényesülni. Megtanuljuk azt, hogy hogy kell egész jól cipelni ezt a terhet a vállunkon, hogy ne szakadjunk bele. Megtanuljuk a megoldási formákat, megtanulunk kemény arcot vágni, páncélt növesztünk, és akkor valahogy így túléljük ezt a földi világot, igaz? Isten azt mondja, hogy figyelj, nem ez az irány. Mert minél vastagabb a páncélod, annál gyengébbek az emberi kapcsolataid. Minél több a tüskéd, ami megvéd, annál kevesebben vesznek körül. És valahogy be kellene látni, hogy nem ez a megoldás. Hanem azt mondja Isten, hogy gyere vissza hozzám. Tanuld meg tőlem azt, hadd idézzem itt Jézust, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű. És megnyugvást találtok a ti lelketeknek. És mivel előzi meg ezt a mondatot? Szinte, mintha Ézsaiás proféciájára utalna, és azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat. Én viselem az életek uralmának a terhét. Te csak gyere, kapcsolódj be ebbe a munkába. Örökké való atyai gondoskodás. Örökké való atyai gondoskodás, mint az Édenben. El tudod azt képzelni, hogy 40, 50, 60, 70, 80 évesen is van, aki rólad gondoskodik? hogy mikor minél idősebb vagy, és elkezdenek kihullani mellőled a szeretteid, és egyre inkább azt érzed, hogy már csak te gondoskodsz mindenkiről, hogy már csak te vállalod mindenkiért a felelősséget, hogy akkor van, aki rólad is gondoskodik? Hogyha te vagy beteg, akkor van, aki rólad is gondoskodik? Hogy nem neked kell vinni mindenkinek a terhét, hogy oda lehet menni az atyához, aki soha nem hal meg, mert örökké való. És át lehet adni a terheket, meg lehet osztani a nehézségeket, el lehet mondani a problémákat, és hogyha hittel átadod ezt az uralmat, akkor tudni fogod azt is, hogy ő pedig tényleg gondoskodik. Volt egy református lelkész barátom, aki egy buszmegállóban átcsorgott. És áldogált mellette egy másik férfi, egy korabeli férfi, és ketten együtt láttak egy jelenetet, ahogy egy édesapa felveszi a kislányát, aki a nyakába ugrott, és úgy jól megölelgette. És odaszólt ennek a református barátomnak, lelkész barátomnak ez az idegen ember, hogy nem lenne jó, hogyha mi is így hozzábújhatnánk valakihez? Hogyha lenne egy elég nagy valaki, akihez mi is így hozzábújhatnánk? És akkor erre ez a barátom vicces kedvében lévén azt találta mondani, hogy hát, talán a Yeti, aki elég nagy lenne, elég szőrös és puha ahhoz, hogy hozzábújjon. És persze aztán egy nagyszerű bizonyság kerekedett ki abból, hogy hát nem a Yeti az, akihez bújni kell, hanem van egy örökkévaló atya, aki gondoskodik, aki felvesz akkor is, hogyha 40, 50, 60 vagy 70 éves vagy. És végül mi ez a negyedik tulajdonság? A békesség fejedelme. Olyan békességről van itt szó, aminek a forrása ez az Úr. Aminek a forrása a vezér, a fejedelem. Ő mondja meg, hogy hol legyen békesség. Belőle fakad ez. Ő irányítja, hogy mikor és hogyan legyen békesség. Ez pedig azt jelenti, hogy a békesség megalapozott. Mert egy olyan helyről fakad, aminek az irányítója pontosan tudja, hogy hol és milyen békességre van szükséged. Nem fogy el, nem múlik el, mert a fejedelem garantálja. Megalapozott, szilárd és el nem múló békesség. És ugye azt tudjuk, hogy a békességnek a fogalma az nagyon összetett fogalom a Bibliában. Az nem csupán azt jelenti, hogy ma délután hátradőlhetsz, és a kanapédon megiszogathatsz egy pohár teát, és nyugi van. A békesség nem ezt jelenti a Bibliában. A békesség azt jelenti, hogy rendben működik az életed. Rend van az életedben, és működik az életed. És ennek az irányítója az élő Isten. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége. Ezzel a gondolattal szeretném zárni a mai igehirdetést. Ha a te válladon marad az uralom, ha nem adod át ennek a születendő messiásnak, az asszony megígért utódjának, a fiúnak, aki a kígyó fejére tapos, és visszaveszi az életed fölötti uralmat, ha nem adod át, akkor az életedben maximum az tud növekedni, amit te elhelyezel az életedben. Minden, amit te beültetsz az életedbe, az növekedni fog. De mit tudsz te beleültetni az életedbe? Milyen értékeket tudsz te önmagadtól, a saját fejed után elhelyezni az életedben? Nem sok jó várható az embertől önmagától. A profécia viszont arról beszél, hogy ha átadod az uralmat, ha hagyod, hogy a Messiás, az Isten átvegye az uralmat, akkor Isten határtalan növekedést ígér az életedben azokkal az értékekkel, amiket ő helyez el benne. A csodálatos tanácsok, az erő, az örökkévaló atyai gondoskodás és a meg nem szűnő békesség. És ezeknek a határtalan növekedése várható az életedben, akkor, ha az uralom nem a te válladon van. Jézus arról beszél Máté evangélium a 13. fejezetében, hogy hasonló az Isten országa a földbe vetett mustármaghoz, ami a legkisebb a magok közül, de amikor felnő, óriási fává lesz. Ez a határtalan növekedés. Jézus azt mondja, hogyha te keresed az ő királyságát, ha átadod az uralmat az életed felett, akkor Isten ezt a határtalan növekedést, mindazokkal az értékekkel, amiket ő elhelyez az életedben, megvalósítja. De ha nem adod át, ha nem hiszed, hogy felnőttként is van, aki gondoskodik rólad, ha nem keresed a csodálatos tanácsokat, akkor ez a határtalan növekedés nem elérhető a számodra. De ha keresed, kutatod, ha ápolod ezt a kapcsolatot, és megtanulsz lemondani az életednek az irányításáról, hogy végre az Isten gondoskodhasson rólad úgy, ahogyan eredetileg elképzelte, akkor ez robbanásszerűen beindul. Ki ne vágyna még egyszer olyan iránymutatásra, ami nem emberi okoskodáson és logikán alapul? Ki ne vágyna olyan erőre, ami nem az emberi erőködésnek a nyomait viseli magán, hanem amikor működik az életed? Ki ne vágyna olyan atyai gondoskodásra, ami az élet minden pillanatában elérhető a felnőtt, teherhordó emberek számára is? És ki ne vágyna olyan életre, ami jól működik, mert a békesség fejedelme irányítja és adja a békességet. Úgyhogy végül, összefoglalva, add át az életed uralmát. Tudom, hogy itt olyanok vagyunk, akik azt mondjuk, hogy már átadtuk. De tudjátok, ez egy mindennapos uralom átadást jelent. Mert mi ezt az uralmat emberként, bukott emberként újra és újra ráncigálni akarjuk vissza magunkhoz. Meg akarjuk oldani a saját helyzeteinket. Add át az uralmat. Tedd le a terhedet, nem kell, hogy cipeld. Hadd nyomja Isten vállát, nem a tiedet. Fogadd az értékeket, amiket Isten el akar helyezni az életedben. Állj rájuk hittel. És végül kívánd a növekedést. Akarj növekedni ezekben. Ne elégedj meg azzal, hogy már egy picit békességesebb vagyok. Hogy most már egy kicsit jobban átélem Istennek az atyai gondoskodását. Most már egy picit jobban merek az ő erejével élni. Hanem kívánd és vágyd a növekedést. Mert Isten mindezekben határtalan növekedést akar adni. Amen. Ezért fogunk most imádkozni, gyertek, álljatok fel. Köszönjük, hogy a te válladon van az életünk uralma, Úr Jézus. Nem is akarjuk, hogy ez máshol legyen. Jó ezt átadni neked, Urunk. Nem akarjuk visszavenni tőled, mert mi összeroskadunk ezek alatt a terhek alatt. Urunk, úgy akarunk téged hívni az életünkben, mint csodálatos tanácsos, mint erős Isten, mint örökké való Atya, mint a mi békességünk fejedelme. Urunk, rád akarjuk tenni a terheinket, fel akarunk szabadulni a te atyai gondoskodásodban, és kívánjuk azt a növekedést, amit csak te tudsz hozni az életünkbe. Köszönjük, Atyánk, hogy te meg is hallgatsz bennünket, mert a te gondoskodó és szerető atyai szíved semmit nem változott az Édenkert óta. Kérünk, Urunk, hallgass meg bennünket, és segíts még jobban közeledni hozzád. Amen. Isten tiszteletünk végén a záró énekünket fogjuk énekelni. Az ének alatt az adakozás...